Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, ma esti evangelizációs alkalmunk kezdetén énekeljük a 445. énekünket, 445. dicséretünket, ennek első két versét és a két utolsó versét, tehát első, második, valamint ötödik, hatodik versét. Az első vers így kezdődik: szólsz hozzám, Istenem, és én választ adni készen.
Szólsz hozzám,
sűrű sötét van mindenfelé, és azt énekeljük most el. Reméljük, hogy akik tegnap nem tanulgatták, azoknak is gyorsan a fülükbe mászik ez a dallam.
Thank you.
Folytassuk az énekben mondott imádságot, csendesedjünk el. Imádkozzunk. Mennyi édesatyán, köszönjük neked ezt a csendes délutánt, köszönjük neked ezt az órát, köszönjük neked a lehetőséget, amit ezen a mai napon is adtál számunkra. Köszönjük megtartó kegyelmedet, köszönjük a te vonzásodat, amelybe belekerülhettünk magunk is. Köszönjük az igazságodat, amely szabaddá tesz bennünket, és köszönjük a lelkedet, akit elküldtél közénk, hogy világosságot gyújtson igéd által a szívünkben. Kérünk téged, hogy könyörülj meg ezen a mai estén is, és könyörülj úgy rajtunk, hogy a te igédnek áldott ereje hadd munkálkodjon bennünk. Hadd váljon életté számunkra, és hadd jusson el rajtunk keresztül másokhoz is. Te tudsz egyedül úgy szólni, Urunk, hogy szívig menjen a szó. Te tudsz egyedül úgy hozzánk hajolni, hogy megtapasztaljuk jelenlétedet, valóságodat, örökkévaló szeretetedet, hatalmadat. Te tudsz egyedül úgy lehajolni hozzánk, hogy mi magunk teljes valónkat feltárjuk előtted. Kérünk téged, hogy munkáld ezt, Urunk. Hagy tudjunk csendben, hagy tudjunk lelkünkben igazán rád hangolódva figyelni rád. Kérjük, hogy szentelj meg bennünket ma is igéd igazságával. Kérjük, hallgass meg, megváltónkért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Az ő nevében, ő rán nézve jövünk eléd. Kérjük, hallgass meg és áldj meg minket. Amen. Szeretett testvérek, ezen a mai estén is a Tituszhoz írt levélből, a harmadik fejezetből olvasom az igét. Olvasom a harmadik fejezetnek most a harmadik és negyedik verseit. Így hangzik Isten üzenete. Mert valamikor mi is esztelenek, engedetlenek, tévejgők voltunk, különféle kívánságok és élvezetek rabjai, gonoszságban és irigységben élők, egymástól gyűlöltek és egymást gyűlölők. De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által. Szeretett testvérek, arról hallottunk tegnap, hogy esztelen korban él addig az ember, amíg Isten nélkül él. Olyan korszak ez az ember életében, amikor nem csak az értelme homályosodott meg, és nem csak az értelmében fogalmazódik meg így, hogy esztelenül, értelmetlenül cselekszik és tesz dolgokat, hanem azt is látjuk, hogy vakká vált az ember, vak látni, hogy mi van igazán a valóságban, mi van igazán a szívében, mi van igazán körülötte, és nem csak vak, hanem az érzékei közül azt is látjuk és tapasztaljuk, hogy süket is arra, hogy meghalljon valamit az igazságból, hogy fölismerjen igazán valamit abból a valóságból, amelyet Isten lelke igéje által feltár előttünk. Süket az ember, süket hallani az igazság beszédét, mert, hadd mondjam most így, a hazugság hullámhosszára hangolódott. A hazugság hullámhosszára. Igen, ez történt az Édenben, amikor a hazugság atya kísértésének engedett az első emberpár. Megvakult, süket és elhangolt élete lett. Lehangoló felismerni ezt. Ahogyan fiatalok között, emberek között szolgálunk, járunk, kellünk az evangélium ügyében, bizony látjuk ezt. Az emberek vakok, az emberek süketek, és teljesen el van hangolva a szívük attól, amit mi mondani szeretnénk nekik. De az igazság beszédének világos mondani valója az, hogy ez így van, ez tény. Ez egészen egyértelmű Isten igéje, Isten üzenete szerint. Elvakultak vagyunk, és bocsánat a szóért, ha így mondom, csak süketelünk, és rettenetes dolgokra vagyunk képesek, mert erre hangult a szívünk. Egy illusztrációt éppen nem régen hallottam, megdöbbentő volt még csak hallgatnom is ezt. Arról beszélnek manapság, hogy vannak olyan emberek, akik a katasztrófa turizmus hívei. Nem tudom, a kifejezést hallottuk-e, most csak illusztrálom ezt. Katasztrófa turizmus. Kijevben turista utakat szerveznek Csernobilba. Viszik magukkal a Geiger számlálót, és hallhatják a kattogását, ahogyan közelednek a központ felé. És rettenetes nagy dolog ez, elmondják, hogy azért vállalják az utat, mert ha hazatérnek, akkor elmondhatják, hogy ők olyan helyen jártak, ahova azért nem megy mindenki el. Én ott voltam közvetlen közelbe, én láthattam, tapasztalhattam, hogy mi volt ott rettenetes. De az ember annyira szeretne középre kerülni, hogy még ilyen őrültségeket is vállal, vagy választ magának. Elképesztő, hogy mire képes az ember. És azt is be kell látnunk, hogy a könnyelmű beszéd, ahogyan tegnap is hallottuk, hogy nincs nagy baj, nincs probléma, ahogyan a krétaiak élet filozófiája ezt tükrözi, egyáltalán nem segít rajtunk. Nem könnyít a helyzetünkön. Akkor sem, ha sokan mégis könnyelműen gondolkoznak. Mert a felszínesség mindig érintetlenül hagy. A lényeget igazán érintetlenül hagyja azt, ami a mélyen honol. Az elterelő beszéd csak ront az ember állapotán. Hiszem és vallom, hogy nekünk helyes diagnózisra van szükségünk, ahogyan tegnap is vallottam erről, hogy megfelelő terápia meggyógyíthasson bennünket. A kijelentés diagnózisa így szól tegnap. Ma is olvastam újra az igét. Esztelenség, engedetlenség, téveigés, kívánságok és élvezetek rabsága, gonoszság, irigység, gyűlölet. Melyik nem volt jelen még az életünkben? Melyiket húznánk ki a sorból? Melyikre mondanánk, hogy bennünket még nem érintett ezek közül valamelyik? És a bűn mindig abban áll, és abból áll, amit teszünk. Mondunk, amit gondolunk, amit képzelünk, vagy amit elmulasztunk. Olyanban van részünk, ami nincs összhangban Isten gondolatával, és nincs összhangban Isten rendjével, Isten törvényével. A bűn legrövidebben talán így fogalmazható meg, ahogyan a Szentírás is mondja, törvényszegés. Van egy törvény, van egy rend, amelyet Isten adott, erkölcsi rend, és az ember áthágja, megszegi ezt a törvényt. Azt jelenti, hogy a legcsekélyebb külső vagy belső eltávolodás történhet meg, akár a legkisebb is attól az iránytól, attól az abszolút egyenes iránytól, amelyet Isten szemünk számára is, nekünk, személyünk számára szabott. Ez az egyenes iránytól való eltérés, ez az elhangolódás. Sokszor illusztrálom ezt, amikor fiatalok között, vagy éppen idősek között is erről beszélünk, hogy az elhangolódásnak figyeljük meg, hogy az első lépése nem is tűnik olyan nagynak. Amikor a kiinduló pontnál még egészen közvetlen közelben van két egymással pici szöget bezáró egyenes, akkor a kezdet kezdetén még nagyon pici az eltérés. Nem is veszük igazán észre. Aztán, ahogyan haladunk az időben, haladunk a térben, nyílik ki az olló. Egyre tágabb, egyre szélesebb lesz az az elhajlás, az az elhangolódás, amely ebből következik. Ezért nagyon fontos látnunk, hogyan tegnap is mondtam, hogy a legkisebb elhajlás is végeredményét tekintve tragédiához vezet. Egyáltalán nem úgy van ez, hogy egy picit másként mondunk, másként teszünk, másként gondolunk, és ez nem olyan nagy baj. Egy picit elhajlunk attól, amit Isten mondott. Ugye jellemző ránk az is, hogy úgy bagatelizálunk dolgokat, hogy esetleg egy-egy szót idézőjelben mondjuk más névvel, illetve elkeresztelünk. A lopást mondjuk egészen másként nevezzük, vagy a hazugságot egy kicsit más szóval kicsinyítjük, füllentettünk, nem volt az olyan nagy baj. Hozzászoktatjuk magunkat, hozzászoknak a gyerekek, egy picit az ember másként mondja, mint ahogyan a valóság adja. Világosan kell látnunk, hogy minden eltérés, amely Isten rendjétől való eltérés, az törvényszegés. És ott van ebben a bűn lényege. És nem veszélytelen dolog. Sosem veszélytelen dolog a törvény áthágása. A törvény megszegése mindig következményekkel jár. Ugyanúgy nem lehet az erkölcsi törvények megszegését megúszni büntetlenül, mint ahogyan nem lehet a fizikai törvények megszegését megúszni büntetlenül. Eszembe jutott az a szegény narkós fiú, és sokféle példát mondhatnánk, aki egyszer fölment a Duna egyik hídjára Budapesten, és ebben az állapotában, amikor azt gondolta, hogy ő röpülni tud, leugrott a hídról, abban a reményben, hogy szállni fog valóságosan, de a gravitáció ennek a belső érzésnek ellenében értelemszerű törvényként hatott rá, és elpusztult, belehalt. Nemhogy nem emelkedhetett fölé annak, amit jelentett a törvény, hanem alá volt vetve annak. Úgy érezte, felemelkedhet, de a valóság szörnyű zuhanás volt, és a vége a halál. Mert a törvény szegés vége ez, a bűn zsoldja, a halál, ezt mondja Isten igéje. Egy darabig lehet azt vélni, hogy fölül lehet emelkedni. Egy darabig lehet álmodozni, egy darabig lehet úgy érezni, kábítani magunkat, bocsánat a szóért, hogy nem olyan nagy a baj, ebből nem lesz olyan nagy baj. A vége azonban mindig ugyanaz, sőt, már a folyamata is az. Ez érvényes ránk akkor is, ha mi ezt nem hisszük. Érvényes ránk akkor is, ha mi azt gondoljuk, fölé emelkedhetünk ennek. És persze lehet, hogy most azt mondja valaki itt közöttünk, hogy ó, de sokat beszélnek erről a sötét oldaláról ennek a dolognak. Hát azért nem ilyen sötét minden. Azért nem kellene ennyit erről szólni, mert hát értünk mi ebből valamit, meg már hallhattunk erről, meg tudunk is, meg az ember küzd is ezzel egy kicsit. De hogy mondjam most, ha tiltakozik bennünk valami, akkor világosan azt is látnunk kell, hogy ez a rabul ejtett szívünk. A rabul ejtett szívünk tiltakozik. A rabul ejtett szívünk az, amelyik nem akarja ezt hallani, mert nem akar vele számolni igazán. Ezt ne feledjük el. Mert igaz, hogy a bűn nem mindig úgy jelentkezik, mint gyilkos. Ahogyan mondtam az előbbi egyszerű példában, a kezdet kezdetén még nagyon pici az eltérés, de a vége mindig ugyanaz. Nem úgy jön, hogy megjelenik és azt mondja, én vagyok a te halálos ellenséged, örökre kárhozatul akarlak taszítani téged. Dehogy. Nem így jön a bűn. Úgy jön, mint Júdás, csókkal. Vagy úgy jön, mint Jóáb, kinyújtott kézzel és hízelgő szavakkal. A tiltott gyümölcs, amelyre rápillantott Éva, és aztán megkívánta is, Ádámnak is adott belőle, kívánatosnak látszott. Mi lett a következménye? Halál, lelki halál, az Édenből való kiüzetés. A palota tetején, amikor sétálgatott Dávid, nem tűnt ez olyan nagy problémának. Igaz, nem ment el a hadba, ahova el kellett volna menjen, de hát ő csak egy picit pihent, egy kicsit megállt, egy kicsit nézelődött. És mi lett a vége? Szörnyű vége lett. Paráznaság, házasságtörés, gyilkosság. És tudjuk, hogy milyen folyamat indult el Dávid életében. Mert testvérek, a dolgok valódi lényegét nem az határozza meg, ami az ember szem előtt van, hanem az, aminek az Úr látja azt, aminek az Úr mondja azt. Éppen ezért, amikor Isten kijelentése arról beszél velünk, hogy valljuk meg a bűneinket, akkor bizonyára tudják ezt sokan a testvérek közül, akkor azt a szót használja az újszövetségi nyelv, a görög nyelv, hogy ugyanazt mondani. Homologeo, ugyanazt mondom, amit Isten mond, ez a bűnvallás. Ha Isten valamiről azt mondja, az bűn, ha én igazán eljutottam oda, hogy én megvallom ezt, mert Isten lelke felismertette, sőt, a szívemben bűnbánatot adott, és a bűnvalláshoz elvezetett, akkor azt fogom mondani én is, hogy az bűn. És nem fogom mentegetni. És nem fogom azt mondani, hogy dehogyis, hát nem ezt mondja róla a világ, dehogyis, nem olyan nagy baj ez. Ma már mindenki így csinálja, nem probléma ez. Az igazi bűnvallás az az, amikor ugyanazt mondom, mint amit az Úr mond. Amikor arra hangolódtam, amit Isten gondol. Amikor azt értem meg, és arra mondok igen, azt tartom igaznak, és magamat ahhoz tartom, ez a hit, amit Isten kijelentett. Egy pohár ital lehet jó ízű. Nagyon jó ízű. Látszatra kívánatos. Mégis tele lehet méreggel. Ezt is sokszor elmondom fiataloknak, hogy de hát mondják nekem, Péter bácsi, nem mondja már nekem, hogy ez a film, ez rossz volt. Jó, volt benne egy kicsi olyan, ami nem kellett volna bele, de hát az egész az olyan jó volt. Úgy összetettel nagyon jó volt. Azt szoktam nekik mondani, hogy biztos igazatok lehet, csak nem tudom, ti megtennétek-e azt, hogyha én adnék nektek egy pohár kedves üdítő italt, bár üdítőnek egy italt se neveznék, amit annak neveznek, de nem megyek ebbe bele. Amit ti nagyon szeretnétek, mondd meg, hogy mi az, amit nagyon szeretsz, teletöltöm a poharat vele, csak egy pici kis mérget fogok beletenni. Nem sokat, egészen kicsit. Csak éppen annyit, hogy az úgy elég legyen. Mit fogsz ehhez szólni? Mérd meg az arányait, arányaiban ez nagyon jó, nagy részében nagyszerű ez az ital, csak picit mérges, idd meg. Meginnád? Na nem, azt már nem. Ugyanakkor ezt csináljuk. Minden dologra nézve olyan könnyelműen azt mondjuk, nem olyan nagy baj az. Ó, hát nem lehet ennyire komolyan venni, meg hát olyan nagyon komolyan veszik, akkor meg nem is érdemes élni. Olyan megrázó volt, hallgattam egy rádióriportot a Coca-Cola Light-ról, bizonyára ez is ismerős sokak előtt. Ugye ez az a formátum a Coca-Colánál, amelyikben már nem cukortartalom van, hanem édesítőszer, vagy nagyon minimális a cukortartalom. Most hallottam, hogy már megvan a zéró. Coca-Cola Zero, azt hiszem ez az új neve, egyáltalán nincs cukor, ezt megint jól el lehet majd adni. Az, hogy mi minden más van benne, nem menjünk bele, de ebbe a Coca-Cola Live-ba idegméreg volt. Mégpedig kicsi gyermekekre nézve idegméreg, ezt kimutatták. Amikor kicsi gyermekeknek adták, nagyon bölcsen idézőjelben szüleik ezt az italt, nyilván egy meghatált mennyiségen túl, ennek idegméreg volt a tartalma, és ennek súlyos következményei lettek. Megint csak egy példa arra, hogy mi az, ami látszik, és mi az, ami a mélyen van. Mert erre rendez be bennünket a kísértő, hogy a pillanatnyi hatásra figyeljünk. A hosszú távúval ne törődjünk. Ha ez jól esik ez a bizonyos Coca-Cola, vagy bármilyen más, ez most nem ellenpropaganda a Coca-Cola cégnek, de bármi másra mondhatnám, ha ez most pillanatnyilag jó hatású, akkor ez jó. Olyan megdöbbentően és világosan mondja ezt, és számra nagyon beszédes, amikor az Egyiptomból való szabadulásra nézve fogalmazódik meg a hithősök között Mózes életével kapcsolatban, hogy Mózes valamit másként választott, mint egyébként választana az ember. Nem választotta a bűn ideig, óráig való gyönyörűségét, hanem választotta az Isten népével együtt nyomorgattatást, olvassuk ezt. Mert előre tekintett, más látott, hosszú távot látott maga előtt. A bűnnek van ideig, óráig való gyönyörűsége. Ez nem kérdés, de ideig, óráig való. És aztán megjelenik a számla, a zsold. Megjelenik a méreg következménye. És milyen megdöbbentő, az élelmiszerek kapcsán már figyelmeztetnek minket a mérgező anyagokra, a vegyszereknél is, de a lelki élet területén alig-alig figyelmeztetnek. Az ország nagy része Uri Gellert néz. Ugye milyen zseniális dolgok ezek? Mennyire fontos ezzel tisztában lenni. Figyelni, hogy milyen para fenoménok vannak közöttünk, meg még lehetnek, meg kiválasztottá válhatnak. Nagyon kevés ember van, akit ha megkérdezek, hogy tud-e erről, akkor azt mondja, hogy nem tud róla semmit. Miért nézzük ezt? Figyelmeztetjük egymást, hogy teljesen fölösleges dolgokkal, sőt, mérgező dolgokkal van dolgunk. Az örökké való életünkről van szó, halálos méregről van szó. És nyilván nem külsőképpen, hanem belül, ahogyan mondtam. És mindnyájunk életében jelen van ez. Igaz beszéd ez. Igaz beszéd ez, nem hazugság. Ez a valóság. Ezt állja fel előttünk Isten igéje. És azt mondja ki Isten igéje, Isten nélkül elvesztünk, és minden reményünk elveszett, életben maradásunkra tekintve, ugyan Pálnak is, és a társainak ott a hajón, amikor hánykolódtak a hajón, minden reményük elveszett, az életben maradásukra nézve is, akkor, amikor az a szörnyű vihar kitört végül. De amikor, így mondja most Isten igéje, de amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, akkor valami ellentétes, csodálatos dolog kezdődött el. Akkor valami olyan dolog kezdődött el, amit ez a piciny kis szó a Bibliában, hogy de, ez az ellentétes kötőszó olyan mélységesen kifejez. De amikor megjelent az Isten szeretete és jósága, akkor egy ellentétes folyamat indult el. Olyan, ami semmivel nem hasonlítható. Olyan, amit talán azzal lehet legjobban leírni, furcsa, de így mondom most, hogy nem a rozsda eszi meg a vasat, hanem a vas eszi meg a rozsdát. Nem a rozsda eszi meg a vasat. Pedig ez természetes. Ezt látjuk ebben a világban. Hanem megeszi a vas a rozsdát. Amikor megjelent az Isten ember szeretete és az ő jósága, akkor nem a halál győzte le az életet, hanem az élet győzte le a halált. Mert bűneink és annak romlásai nyilvánvalóvá teszik a szabadítás szükségességét, de azt is láthatjuk ma, hogy ennek felfakadt egy forrása. Felfakadt ennek a forrása, a szabadítás forrása Isten üdvözítő ember szeretetében, az ő jóságában, irgalmában. Mert az esztelen korszakot, Isten korszakváltó szeretete egészen mássá tudja tenni. Az idő teljességében Isten megjelentette az ő szeretetét Jézus Krisztusban. És amíg ez nem volt jelen, addig kétségbe ejtő volt a kilátásunk. Amíg nincs meg az ellenszérum, addig halálos kór gyógyíthatatlan. De amikor megjelent. Gondoljunk bele, hogy mit jelentett ez egy-egy korral kapcsolatban az emberiség életében, történetében. Amíg tombolt egy-egy járvány, és amíg nem volt meg a megoldás, addig milyen kilátástalannak érezte az ember a helyzetét, és mennyi nyomorúságot okozott. De amikor megjelent az ellenszérum, micsoda remény töltötte el az ember szívét. Amikor a lepra ellenszerét is megtalálták. Annak az emberpusztító kornak, amivel szemben nem volt lehetősége az embernek megmaradni, amikor megjelent. Micsoda óriási ajándék ez. Értjük ennek a jelentőségét. Amikor megjelent az Isten jósága és ember szeretete. És azért kellett, hogy megjelenjen, mert magunkat nem tudjuk megszabadítani. Hangzatosan hirdetik ezt manapság, képesek vagyunk magunkat meggyógyítani, képesek vagyunk magunknak az életét megváltoztatni, de ez az a gyermekkori emlék számomra újra és újra, amit Münchhausen báró tett a mese történetében, hogy amikor lovával a mocsárba érkezett, akkor gondolt egyet, és üstökérnél fogva kiemelte magát a mocsárból. Próbáljuk megtenni. Az ember ezt akarja elhitetni a másikkal, hogy ezt megtehetjük. Hogy bennünk van az ellenszérum, csak föl kell fedezni, hogy mi magunkat meg tudjuk váltani, változtatni. Javíthatatlan a szív. Ahogyan tegnap is hallottuk ezt. Megoldhatatlan ez a nyomorúság. De amikor megjelent az Isten üdvözítő szeretete, akkor felfakadt ennek a forrása. Mert csak egy magasabb erő, egy kívülről való erő képes arra, hogy bennünket kiemeljen ebből a pusztulásból. És megjelent ez az erő, ez a hatalom, eljött ebbe a világba. És erről tanít bennünket az Isten igéje, az igaz beszéd. Mert most is igaz ez a beszéd, és nem az önmegváltás hamis illúziója hangzik, hanem a megváltás csodálatos örömhíre. Hogy van egy pont, ahogyan Archimedes mondta, a világegyetemben, ha van egy pont, kimozdítom vele a földet, a világot. Igen, ha van egy fix pont, van. Mert megjelent a bennünket szerető, hatalmas Isten szeretete. Nem bennünk van a szabadítás forrása, hanem az élő Istenben. És ez a hatalom a gonoszság ellenében a jóság hatalma. A gyűlölet ellenében a szeretet hatalma. Mert mi milyenek voltunk? Gyűlöltek és egymást gyűlölők. Milyenek voltunk? Gonoszok. És megjelent a jóság, és megjelent a szeretet. Hogy újra hagy mondjam, a vas megegye a rozsdát. Hogy a romlást megállítsa. És csodálatos dolog, testvérek, hogy időben és az ember életében is ez a döntő fordulat lehetősége. Elveszett, halálra ítélt az ember, de amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, akkor kezdődött el az új, az egyetlen lehetőség az emberiség történetében. És ez a megjelenés ketté osztotta az időt, és ez a megjelenés ketté oszthatja te életed idejét is. Mert amikor személyesen megjelenik ez a jóság és ez a szeretet, akkor korszakváltás kezdődik. Nem emberi rendszerváltás, hanem isteni újjáteremtés. Egy egészen más kor. Nem az ember szívéből fakad a változás, hanem az Isten szívéből. Jóság a szeretete folytán közbeavatkozott az életünkben, kezdeményezett, utánunk jött és megmentést készített a reménytelen állapotunkból. Pál és Titus tanulj ennek. A krétaiak is tanulj ennek. És kegyelemből elmondhatom én is, tanúja vagyok ennek. Hogy megjelent számomra is az Isten szeretete. El tudod mondani már? De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, akkor mássá lett az életed? El tudod mondani, hogy nyomorult volt az életem, elveszett, kétségbeejtő, de amikor megjelent Jézus Krisztus az én életem számára is valóságosan, és az ő szabadítása, akkor minden megváltozott. El tudod mondani? Mert azért jelent meg Jézus, hogy üdvözítse a bűnösöket, hogy megmentse az elveszetteket. Az Atya elküldte a fiát a világ üdvözítőjéül, és az emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Gondold végig, akkor jelent meg Jézus Krisztus, amikor a bűn rettenetes valósága tombolt, amikor a rombolása idejét élte az ember. Megjelentette. Az esztelen kor kellős közepén megjelent az Isten üdvözítő szeretete. Megjelent ott Krétán is, miután a római csapatok, ahogyan tegnap mondtam, vereséget mértek erre a helyre, mert a kalózkodásuk meg hozzáállásuk miatt veszélyeztette az ő hajózásukat. Méltó büntetéssel sújtották őket, úgymond, mindazért, amit tettek. És egyszer csak mégis ezen a helyen megjelenik a mentő szeretet. Amikor megjelent. igazán el tudunk-e csendesedni, és megérinte bennünket ez a két szó, amikor megjelent. Gondolj egy adósra, próbálja elodázni az adósság rendezését, de amikor megjelent a végrehajtó, akkor végleg lejárt az idő. Kapsz 60 napot, hogy kiürítsd a lakásodat. Vannak, akik tudják még, lehet, hogy közöttünk is, hogy mit jelentett az 50-es években, amikor megjelent a ház előtt a nagy fekete autó. Amikor megjelent. Mit hozott, és mit vitt. De azt gondolom, mindnyájan ismerjük azt az érzést, amit akkor éreztünk, amikor gyermekkorunk csinytevése után, vagy közben megjelent az édesapánk. Vagy megjelent az édesanyánk. Vagy amikor az iskolában megjelent a tanár. Vagy amikor ránk nyitottak. Amikor megjelent. Jogos vagy jogtalan, de azt gondolom mindenképpen félelemmel teli szembesülés az ilyen. Gondold a te életedet végig. Amikor valaki úgy jelent meg, hogy az ítéletül volt rád nézve. Amikor megjelent. De gondolj bele, hogy milyen fordulat az, amikor nem azért jönnek, hogy behajtsanak. Nem azért jönnek, hogy elvigyenek. Nem azért jönnek, hogy megbüntessenek. Nem azért jönnek, hogy megfosszanak valamitől, hanem azért, hogy megmentsenek. Gondolj bele, hogy amikor megérdemelnéd, hogy megbüntessenek, és mégis azért jelennek meg, hogy megmentsenek. Milyen mérhetetlen fordulat ez, amikor jóság és szeretet, felmentő irgalom jelenik meg. Tudod, hogy megérdemelnéd, érzed a súlyát, és azt látod, hogy jön valaki, aki helyedre állt, aki nem ítélget, hanem aki menteget. Aki nem rója fel neked a gonoszt, hanem akire felrótták a te gonoszságodat. Neked volt sok a rovásodon, de ő rá vettetett ennek a terhe. Egy kis dunántúli faluban, ahonnan az első világháború végén a tanítókat is elvitték, egy fiatal segédlelkész tanított. Olyan iskolában, olyan osztatlan iskolában, ahol 100 gyerek is járt az iskolába, és nem voltak osztályukra bontva, mert nem volt lehetőség erre a tanításban. És ez a fiatal segédlelkész tanított a gyerekek között, sokan felnéztek rá, a szó akkoriban még azt jelentette tiszteletes bácsi, hogy valóban tisztelete volt. Sokan tisztelettel fordultak felé és hallgatták, de azért egy ekkora csapatban, már különös, hogy nem sok, de egy vásod gyerek volt, aki minden nap felfordította a rendet. Nem nagyon lehetett tőle tanítani. Mindig valami olyan cselszövést, csínytevést tett, ami miatt nem lehetett elvégezni a munkát. A fiatal lelkész egy ideig tűrte, hogy told is, meg hordozta ezt a dolgot, aztán úgy érezte, hogy nincs tovább. Itt most valamit tenni kell. Ezzel a fiúval tenni kell valamit, hogy a többiek ne kelljen, hogy ennek szenvedjék folyamatosan a következményeit. És úgy döntött, hogy kihívja és megveszőzi ezt a gyermeket. Megveszőzi a tenyerét, mert a szóból már nem értett. Micsoda kor? Ma az ombudsmanhoz mennénk, vagy mennének, akik ilyet hallanak. De egyszer csak rémült csend támadt az osztályban, majd sírásra fakadtak sokan. Mert a tiszteletes, az ifjú segédelkész nem a gyermek tenyerét, hanem a sajátját kezdte verni. Addig ütötte, amíg ki nem serkent rajta a vér. Az a vásott fiú, aki ott volt kint, előtte térdelt, és a végén már könyörgően sírva mondta, üssön engem, én érdemlem. De a tanító a vesző ütéseket a maga tenyerén mérte ki, amennyit úgy gondolt, szükség van rá. Aztán felállította a gyereket, odament a táblához, fölrajzolta a táblára véres kézzel az Úr Jézus keresztjét, és elmondta a gyerekeknek, hogy mi történt ott, a Golgota keresztjén. Hogy miért Jézus Krisztus kapta az ütést, és miért nem azok, akik érdemelték. És meghirdette annak a kegyelemnek a csodálatos evangéliumát, amely a Biblia szíve ma is, amely az emberi élet gyógyulásának egyetlen forrása ma is. És az a csodálatos, hogy ennek a történetnek nem lett vége. Ennek a történetnek van folytatása. Lehet, hogy többen hallották már ezt a történetet, és is ismerik, de a folytatás nem biztos, hogy mindenki tudja. Különös és csodálatos dolog, mert 32 évvel később annak a fiatal segédlelkésznek a lánya, aki akkor már eladósorba került, készült férjhez menni, és elment, hogy kinyomtattassa a vőlegényével együtt az esküvői kártyákat. A fővárosban elment az egyik nyomdába, és a nyomda vezető, akinek leadták a rendelést, egyszer csak odafordulva hozzá a következőt mondta. Tudja-e, hogy én vagyok az a bodajki gyerek, aki helyett a nagytisztelt úr megverte a kezét? Én azóta is Jézus Krisztusé vagyok. Milyen lehetett átélni ennek a lelkész gyermeknek, lánynak ezt? És ez a fasori gyülekezet története. Mert ez az ifjú lelkész Szabó Imre volt, és a lánya volt, aki akkor készült erre az esküvőre. Mert mi jelent meg ott ebben az egyszerű, összevont falusi iskolában, Bodajkon? Megjelent az Isten üdvözítő szeretete és jósága. Az a szeretet, amely még egy vásod fiút is lefegyverez. Az a szeretet, amely átformálva új életet tud adni. Az a szeretet, amely legyőzi a bűnt. És az én életem legnagyobb megtapasztalása is ez. Hogy az én életemre nézve is kijárathatott és megjelent ez a kegyelem. Adi mondja, bizonyára jól ismerjük a mondatát, a lelkem roskadozva vittem, csendesen és váratlanul átölelt az Isten. Sokszor végig gondolom, és ezt is úgy elmondom, ahol csak tehetem, azt éreztem és azt láttam meg az igéből, hogy akkor, amikor a bűneim miatt alattam kellett volna megnyílnia a földnek, akkor megnyílt fölöttem az ég. És nem tudom, hogy megértettük-e, hogy mit jelent ez. Akkor, amikor a bűneim miatt, a törvény szegéseim miatt, ahogyan a törvény ellen lázadó zsidók esetében megnyílt a föld, és elnyelte őket, és pusztulás várt rájuk, engem is el kellett volna, hogy nyeljen, el kellene, hogy nyeljen, akkor megnyílt az ég, és megjelent az Isten üdvözítő szeretete Jézusban. Hát milyen jóság és milyen szeretet ez? Gerhard Pál így mondja, halálban, éjben vártam én. Fölkelt a nap rám véled. Igen, a halálos, reménytelen állapotban lévő ember egyszer csak látja az Isten mérhetetlen szeretetét. Fekszel az ágyban, reménytelenül, úgy érzed, nincs tovább, és egyszer csak megjelenik az áldott orvos, megjelenik a drága főpap, Jézus. Nem emberi jóság, nem emberi szeretet, hanem isteni üdvözítő, gyógyító, szabadító irgalom és kegyelem. az újjáteremtés fénye, amely fölragyogott Jézus Krisztusban. És aki látja Jézus Krisztusban az Isten szeretetét, az Isten jóságát, azt tud igazán, csodálatosan, megtapasztalva Istennek hálát adni. És amikor karácsonykor megjelent, ezt követte az ítélet elhordozása, a nagypéntek, az adósság, a zsolt kifizetése a Golgotán, majd jött a feltámadás, és a feltámadott megjelenése újra és újra, mert őt látta meg Pál is, vele a feltámadottal találkozott Pál is a damaszkuszi úton, és Titus is lélekben Jézus Krisztussal találkozott, és a krétai gyülekezet tagjai is lélekben találkoztak az élő, feltámadott, értük, meghalt és feltámadott Jézus Krisztussal. És ez ma is így történik. Megtörténhet veled is. Megtörtént velem is. Megjelenik közöttünk a feltámadott Úr Jézus Krisztus, rámutat a sebeire, és azt mondja, békesség néktek. Mert az ő sebei árán gyógyultunk meg. Békességünk büntetése rajta van. Ha szeretnél a halálos kórból gyógyulni, nézz Jézusra. Lásd meg Isten csodálatos szeretetét benne, akiben lehajolt hozzád, hogy kivonjon téged is a pusztulás gödréből, a sáros fertőből, hogy sziklára állítsa lábadat, hogy új éneket adja szádba, az ő dicséretét, és hogy sokan lássák ezt, és megfélemlenek, és dicsérjék, és magasztalják mások is az Urat. Olyan jó lenne, ha elvinnénk erről a mai estéről ezt a csodálatos mondatot, de amikor megjelent az Isten üdvözítő szeretete és jósága, akkor lehet minden mássá, és ez megjelent. Ez itt van most is. Egy imádságnyi távolságra van tőled. Mert aki segítségül hívja az Úr nevét, aki hisz az érte meghalt, feltámadott Jézus Krisztusban, az új életet kezdhet. Mert elvégeztetett. Mert Isten mindent megtett azért, hogy ez a miénk legyen. Bárcsak hozzáfordulnánk, bárcsak rábíznánk magunkat, és teljes szívünkkel elmondhatnánk, egykor mi is úgy éltünk esztelenül, ahogyan Isten igéje álmondja rólunk, de amikor megjelent számunkra is Jézus Krisztus kegyelme, attól kezdve egészen másként élhetünk. Lehet másként élni, mert Isten elkészítette ezt. Adja, hogy így legyen mindnyájunkkal. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy amikor megjelentél ebben a világban, megjelent a világosság, megjelent a remény, megjelent a rabok számára a szabadító, megjelent a te személyedben az az áldott orvos, aki betegekért jött, megjelent az a csodálatos személy, aki jó pásztorként az elveszettek után megy. Köszönjük, hogy benned megjelent minden, amire szükségünk van. Ó, bocsáss meg nekünk, hogy rohanunk, futunk, és harcolunk olyan dolgokért, amelyek nem adnak semmit, amelyek kihullanak a kezünkből, és nem ragadjuk meg azt, amiben minden a miénk lehet. Kérünk téged, könyörülj rajtunk, Urunk, mert magunktól teljesen elhangoltak, teljesen más irányba állók vagyunk. Nem is hallunk, nem is látunk, nem is értünk. Ha te nem vonsz magadhoz, ha te nem könyörülsz rajtunk, akkor végképp elveszettek vagyunk. Köszönjük, Urunk, hogy keresel, és köszönjük, hogy akit te keresel, meg is leled. Köszönjük, hogy te szólsz, és akit te szólítasz meg, az meg is hallhatja, mert megnyitod a fülét. Köszönjük, Urunk, hogy te a te szeretetedből elkészítetted a megoldást. És köszönjük, hogy itt van közöttünk is, itt van számunkra is elérhetően. Mert lelkedet küldted, és lelked által ma is, itt is, most is elérhetővé teszed, amit te elvégeztél, amiért drága árat fizettél. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy örökkévaló terveidet végbe vitted az időben, és számunkra is valósággá teszed. Kérjük, hogy hagyd lehessen minél többünknek, mindnyájunknak, az élete része ennek. Hagyd dicsőítsünk téged, hagyd magasztaljunk téged, hagyd áldjon a szívünk háromszor szent, örök, igaz Isten, mindazért a csodáért, amit végbe vittél. Tégy szabaddá bennünket, Urunk, és kérjük, hogy munkáld a szívünkben, hogy ne csak hallói, hanem befogadói és gyümölcstermői is lehessünk a te igédnek. Köszönjük, hogy nem hiába kérünk, Jézusért azt ígérted, meghallgatsz minket. Áldott légy érte. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.
Úrnak és Péternek is, és várjuk a holnap esti üzenetet is. Holnap este is, ha élünk, akkor folytatjuk a megkezdett sorozatot. Továbbra is érvényes az, hogy hívogassunk, és jöjjünk mi magunk is, és engedjük, hogy az Úr lelke munkálkodni tudjon a szívünkben, az életünkben. A sorozatnak elvileg péntek este lesz vége, szombaton egy színdarab kerül előadásra, de az is kapcsolódik azért ehhez az elhangzott ige sorozathoz, mert olyas valakiről szól, akinek volt egy egykor és egy most. Volt egy fordulat az életébe. És talán illusztrációja is lehet annak, hogy milyen az, amikor egykor, meg milyen az, amikor most. Amikor már Krisztus oldalán állunk, elkötelezett hívő emberként, és őt megváltónak és Urunknak tiszteljük és valljuk. Az Úr áldása legyen velünk. Testvérek, énekeljük-e még egyszer azt az éneket, amit az elején énekeltük. Most már lejjebb vettem a hangot, mert az előbb csak a koloratúr szopránnak tudták kiénekelni ezt a F hangot. Most lejjebb vettem. Figyeljük a szöveget, hogy beérekeljük ezt, akkor is ne ismerjük meg. Szép a szöveg, és imádság lehet a számban és a szívünkben is.